Jó estét kívánok! Üdvözlöm mindenkit a virtuális Bét Midrásban, a virtuális tanházban. A mai napon tanulunk a Zoharból, a Ragyogás könyvéből, a Kabbalának az alapművéből, amit írt Rabbi Shimon ben Yochai, a híres talmudi bölcs. Ma soron kívül, ugye nem sorrendben, hanem ma nem az első kötetet, a teremtés történetén fogunk folytatni, hanem a második kötetből, Mem Amud Bet, 40 per B oldal, fogunk olvasni, tanulunk egy kicsit az egyiptomi kivonuláshoz kapcsolódó részekről. Ugye most szombat este, Mocé Sábátkor lesz a Pesach, akkor fogunk tartani az első szédert, és akkor gondoltam, hogy kicsit átmegyünk a Yetziat Mitzrayim, az egyiptomi kivonulás történetéhez. Van itt egy rész, amit valószínűleg az első rész, amit ismertem gyerekkoromban a Zohárban. Ez egy rész, ami szól az egyiptomi kivonulásról, arról a micváról, arról az előírásról, hogy van a micva, hogy el kell mondani a kivonulás történetét. Ezt a részt a pápai rabbi, az én mesterem, Grünwald József, ő a háború előtt kiadott egy Hagada kommentárt az apjáról. Grünwald Jakabról, aki meghalt 1941-ben. Itt a címlapon ide van írva, hogy 1942-ben jelent meg, de én úgy tudom, ezt szoktak mondani, hogy valójában 43-ban, vagy talán még később 44-ben jelent meg. Állítólag ez az utolsó előtti héber nyelvű könyv, ami megjelent a háború előtt. Mindenképpen ez egy nagyon ritka Hagada, és egyszer, mikor jártam pápán, akkor a zsinagógában találtam ezt a példát, elnök úr azt mondta nekem, kis Laci, viheted el, és akkor így megvan. Ez megjelent reprint kiadásban New Yorkban, azt a mesteremtől, Grünwald rabbitól kaptam, de ez az eredeti. És itt a Hagada elején idéző van a Zohárnak ez a része. Az apám nagy áhítattal szokta olvasni a Pesachi szédennél, szokta felolvasni és fordítani. És akkor így ezért volt ez az első része a Zohárból, amit ismertem. Ebben a részben a Zohár felsorolja azokat a micvákat, amely kapcsolódnak a Peszához. És aztán azt mondja a Zohár, a következő parancsolat, hogy az előző szól arról, hogy meg kell semmisíteni a homécot, ami van a birtokunkban, és a Zohár erre azt mondja, hogy azon kívül természetesen az egyszerű jelentését kell értelmezni. Ezen kívül mondja az Zohár, itt a további jelentése, hogy a hamec szimbolizálja a jétszer rá, a rossz ösztönt, és az embernek az a feladata, hogy meg kell semmisíteni, és nem engedni, hogy a rossz ösztöne működjön, található legyen. És erre van az a híres történet a Viznici rebéről. Viznic az mármaros végen volt, ez egy nagyon régi haszi csoport volt Magyarországon. A két világháború között átköltözött Viznicről. Nagyváradra, aztán a háború után kimentek Izraelbe. Mindenképpen a Viznici rebéről, Rabbi Israel azt mesélik, hogy Bedikat Hamitz előző este, mielőtt kell ünnep előtti este, akkor végig kell kutatni Bedikat Hamitz, végig kell kutatni, keresni a Hamitzot, nagyon alaposan végigkutat az egész házat, amikor befejezte, ugye mindig vele volt az ő gábelja, az asszisztense, aki segített, a kellett valamit. Amikor befejezte, kinyitette az ingét, és a kezébe volt a gyertya, és azt mondta a gábelnek, nézd meg, mert úgy kell kutatni a hametszat a gyertyafényhez. Éghet a lámpa, de gyertyafénybe plusz. Ide tesz, azt mondja a gábelnek, nézd meg, van-e még hametsz a szívemben. Ugye erre arra utalt, hogy a fizikai hametszen kívül a szívnek is tiszta kellett legyen, ne legyen ott a hametsz, amit a Zohar mondja, de rossz össze. És a Gábor nagy éles esző volt, azt mondja a Rebbenek, halacha szerint, ott, ahol soha nincs hametsz, egész évben nem visznek be oda hametszat, tehát nem kell kutatni. Erre azt mondta a Rebbe, ha a Rebbe keresi a szívében, a szív nem kell ellenőrizni, mert soha nincs hametsz. De mindenképpen ez az előző micva. Mondja a Zohar, a következő micva, hogy el kell mondani, szó szerint el kell mondani a dicséretet az egyiptomi kivonulással. Vagyis meg kell dicsérni a jó Istent a Pesach első estén azért, hogy szabadultunk Egyiptomból. Ez kötelező az embernek egész évben is említeni, mert az van, hogy minden este, ugye ezt tegnap a Model Szédennel is említettünk, a Haggadában van, hogy egész évben is minden nap, nappal és éjjel említjük az egyiptomi kivonulást a Smá harmadik fejezetében. Az egész, itt pedig örökké, évről évre mindig is el kell mondani az egyiptomi kivonulásnak a történet. És így tanultak. Egy ember elmondja, említi az egyiptomi kivonulást egész évben. És Pészak este örül, azt jelenti, Pészak este részletezi a történetet, és örül neki, teli van örömmel, amikor olvassa a Haggadát, az örül, ez azt jelenti, hogy annyira szereti az Istent, akkor mondja a Zohar, készen áll ez az ember, hogy örüljön majd a Shinával a túlvilágban, mert az az igazi nagy öröm. Mert ez az ember, aki örül a Úrának, a Jóistennek, és az Isten is örül ennek az egész történetnek. Mi azt jelenti, az ember most ebben a világban elmondja a történet, és örül neki, ez örömmel tölti meg, akkor a túlvilágban is ott lesz neki része a legnagyobb örömmel. Mondja az Zohar. És még hallom az apámat, hogy olvassa. Abban az időben, amikor a zsidók ülnek széder estére, a széder asztalnál is mondanak az egyiptomi kivonulásnak a története, akkor az örökkévaló összegyűjti az összes angyalt. És azt mondja nekik, az örökkévaló azt mondja az angyalt, menjetek, hallgassátok meg, ahogy a történetet, ahogy engem dicsérnek. Mert a gyerekeim, amit a gyerekeim mondanak, és örülnek az én megváltásomban. Ezt mondja az örökkévaló az összes égi angyalnak. Abban az időben összegyűlnek az angyalok, és ők jönnek, és csatlakoznak a zsidó néphez, és hallgatnak ennek a dicséretnek, ahogy a zsidók örülnek az Istennek a megváltásának. Ez nagyon érdekes, ez a kifejezés, mert kétszer és háromszor is volt, az isteni megváltásnak. Ami nem csak azt jelenti, hogy a megváltás, ami volt az Istentől, ami jött az Istentől, hanem azt is jelenti, mintha a megváltás, amit az Istent is érintett. Talán azt jelenti, talán kapcsolódik ez a talmudi mondáshoz, hogy amikor a zsidók számüzetésben van, akkor az Isten is úgy érzi, mintha ő is lenne számüzetésben. És amikor a zsidók szabadulnak a Galútból, akkor ez azt is jelenti, mint az örökkévaló is szabadult. És ezért talán ezt erre is utal az, amikor azt mondja itt az Zohar többször, az isteni megváltásnak. Ezt mind hallgatnak az angyalok. És aztán jönnek, és aztán az angyalok megdicsérnek az Istent, mind ezek a csodákért és nagy tettekért, amit tett a zsidó népen. És dicsérnek, és megdicsérik az Istent azért, mert van neki egy olyan szent nép itt a világban, akik örülnek az Úruk megváltásának. Ezáltal több erő és fény van még a fenti világokban. Ez arra utal, héberül azt szoktak mondani, Szipur Yetziat Mitzrayim. Yetziat Mitzrayim, ez az egyiptomi kivonulás, Szipur az ennek az elbeszélése, ennek az elmondása. Erre az van írva, hogy amikor a zsidók ülnek Pészachkor a szédernél, és elmondanak az egyiptomi kivonulásnak a története, ennek az a hatása, hogy mint az az isteni fény, ami akkor előjött, ami által lettek ezek a nagy csodák, ami által szabadult a zsidó nép, azok újra jönnek elő. Újra fénylik az az isteni fény. Szipur, ez abban a szóban is van, mint szápir, egy fénylő kör. Mi azt, amikor a zsidók ülnek és elmondtak az egyiptom kivonulásnak a története, újra az a rengeteg isteni fény, ami okozta azok a hihetetlen nagy csodák, azok újra előjön, és ezt jelenti az, akkor több isteni fény van még fent is. És a zsidók ezzel a történettel, mintha erőt adnának a jó istenek, ugyanúgy, ahogy egy király erőt kap abból, amikor megdicsérnek őt az erejért és a hősi tettekért. Ennek az a következménye, hogy mindenki fél az Istentől, és az isteni dicséret, az isteni karé, az isteni kóved, az isteni megtiszteltetés erősödik. Ezért kell, hogy az ember megdicsérjen az örökkévalót, és meséljen el ezt a történet. Ami azt jelenti, a zsidók ülnek, és elmondanak ezt a történetet, az összes angyal meghallgatja, aztán ők is megdicsérik az Isten. Ennek az a következménye, hogy a szitra achra, a másik oldal, a nem szent oldal teljesen visszavonul, és semminek érzi magát. Azt jelenti, hogy ez egy olyan nagy erőt jelent az, hogy a zsidók ülnek, és a hihetetlen nagy csodákról beszélnek, és dicsérik az Isten, és újra előjönnek a nagy fény, hogy a nem szent erők teljesen eltűnnek, és az Istennek a megtiszteltetése erősödik. Mondja az Zohar, ugyanúgy, ahogy fontos, emiatt fontos elmondani ezt a történetet. Ugye, mert felmerül a kérdés, az, hogy ez ember, egy húsvérből álló király örül annak, amikor megdicsérik őt, hát ilyen egy ember. Egy embernek mindig kellemes, amikor megdicsérik, és mindig fáj, ha kritikát mondanak róla. De hogy lehet ezt mondani az Istennek, hogy egyszer csak az Istennek ez egy jó érzés, hogy megdicsérik őt? De nem erről van szó, hanem arról van szó, amikor az Isten azt látja, hogy az emberek megdicsérik, az nagyon jól esik neki, mikor látja, hogy az emberek, az Izrael fiai közelednek hozzá. Ennek nagyon örül, ugyanúgy, hogy írva van a Tórában, a múlt heti szakaszban, reachni hajach is el a sem, hogy ez nagyon kellemes illat, amikor bemutatnak az áldozatokat. Erre azt mondja a Midrás, kellemes illat, mi olyan kellemes, amikor bemutatnak az állatokat, és elégetik a tüzet. Erre azt mondja a Midrás, nem ennek az illatnak, hogy a füstnek az illatának. Nem ez a kellemes illat. Kellemes az Istennek, az Isten megparancsolt, és az zsidók teljesítik. Kellemes az Istennek, amikor látja, hogy Izrael fiai ülnek, és beszélnek azok a hihetetlen csodákról, ez erősíti őt, mert mi közelebb kerülünk hozzá, az angyalok is kapnak egy erősítést ettől, és a nem szent oldal teljesen, és a nem szent oldal teljesen eltűnik. Ugye széder este négy pohart kell inni, ez most az első. Mondja a Zohar tovább, ugyanezt az alapelvet, amit most elmondtunk a széder estéről, ahogy az örökkévaló örül annak, és erőt kap, amikor mi mesélünk az ő csodairól, hasonlóképpen kötelező az embernek, hogy mindig is mondjan el az Isten előtt, és hálát adjon az örökkévalónak, és hirdessen az ő csodáját minden csoda után, ami történik. Ami azt jelenti, ugyanúgy, hogy Pesach este az örökkévaló örül annak, hogy az ember elismeri az ő hihetetlen nagy tetteit, és megdicsérik az Isten, ez igaz egész évben is, hogy amikor csoda történik az emberrel, az el kell mondani, meg kell dicsérni az Isten, mert azt mutatja, hogy az ember ezt elfogadta, elismerte az Istennek a nagy cselekedete. Most azt az mondja, hogy az isteni csodát ki kell hirdetni, ennek van egy halachikus oldala is. Ha történik az emberrel egy szokatlan, csodálatos dolog, akkor nem elég az, hogy az ember otthon, zárt ajtók mögött megdicséri az Isten, hanem van ez a gaimélben csalás. Az ember, aki valami csoda, valami veszélyben volt és túlélte, az az előírás, hogy legalább 10 ember jelenlétében meg kell dicsérni, meg kell adni, hálat kell adni, áldást kell adni az Istennek, és ezért úgy alakult a szokás, hogy felhívnak az embert a Tórához, és akkor az ember elmondja ezt az áldást. Amikor csak akkor lehet Tórát olvasni, mert megvan a minnyen, a 10, és akkor mondja el az ember az áldást, akkor szinte legalább 10 ember jelenlétében megdicsérte az Isten. Mondja a Zohar. Ha azt a kérdést fel fogod tenni, miért kötelező az embernek, hogy meséljen az isteni csodákról az Isten előtt, mint az Istenem is nem tudna, milyen csodákat művelt? Minden, ami volt, és minden, ami lesz, azt az Isten tudja. Miért kell hirdetni a csodát, amit ő már ismer, és ő tud? Erre válaszol a Zohar. Nem azért kell ezt hirdetni, nem azért kell ezt hirdetni, mert az Isten tudja, hanem azért kell ezt hirdetni, hirdetni a csodát, és mesélni az örökkévaló mind azért, amit ő tett, hogy ezek a szavak emelkedjenek fel az Istenhez, és az angyalak gyülekezenek, és nézenek, és ők maguk is menjenek megdicsérni az Istent a csodákért, amit tett, és ez által erősödik az Istennek a tekintélye és megtiszteltetése. Amikor az ember tesz, elismeri a csodákat és megdicséri az Isten, ennek van hatása az angyalokra, azt jelenti, hogy ők is folytatnák ezt a dicséretet, amit az ember kezdte, és így a nem szent erők teljesen eltűnnek. Mondja a Zohár, és ugyanúgy, ahogy mondtunk, hogy a csodákat el kell mondani, és hirdetni kell, nem azért, mert az Isten nem tudja, hanem ennek van hatása, mert azt mondja a Zohár hasonlóképpen, ugyanúgy, hogy dicsérni kell, szavakban mondani kell, hasonlóképpen az az ember, aki a szájával beszél róla, és részletezi a vétkeit az Isten előtt bűnvallomással, hasonlóképpen lehet feltenni a kérdést, miért fontos ez? Miért az Isten pontosan tudja, hogy az ember mit tett. Csak itt a különbség, hogy az ember, aki vétkezett, akkor a bűnvallom, akkor nem csak elég az, hogy a szívében érez megbánást, hanem szóban is el kell mondani, örökkéval ezt is ezt tettem, és megbántam, és kérem bocsánatot tőle. Erre azt mondja az orr, akkor hasonlóképpen ugyanaz a kérdés. Minek kell ezt elmondani az örökkévalónak, ezt is ezt tettem. Az örökkévaló nagyon jól tudja, mit tett az ember. A válasz erre az, mert a vádló ott áll a jóisten előtt, hogy meséljen, mondjan el az embernek a vétkeit, és követeljen ítéletet. De ha az ember megelőzi őt, és külön-külön minden egyes vétkét elmond, akkor már nem ad lehetőséget a vádlónak, hogy vegyen elő ezt az ügyet. És ő már nem tud követelni ítéletet róla, mert, mondja az a mert, mindig a vádló, ő az, aki előjön és kér ítéletet. Hogy történik ez? Mert a vádló jön és azt mondja, mi a helyzet, ha valaki ezt is ezt tette? Erre azt a választ kapja, ha valaki ezt is ezt tette, az egy súlyos vétek. Súlyos vétek, és ilyen büntetés jár érte. Ezután mondja a vádló, aha, ilyen véteket jár, ilyen büntetés, pedig ez az ember. Ezen is ezen a napon, ebben is ebben az órában, ezen is ezen a helyen ezt is ezt követett el. És akkor ki kell mondani a jóistenek ezt az ítéletet, mert ő jött, feltetett kérdés, hogy van-e ilyen vétek, utána pedig elmondtad, ez is ez az ember ezt a vétket tette el, akkor jár érte büntetés. De, és akkor jön, mindig felteszi a kérdést, utána elmondja, milyen volt a vétek, és utána pedig vádlóként lép fel valaki ellen, aki ezt is ezt a vétket követett el. Emiatt nagyon fontos, hogy az ember előzön meg a vádlót, és mondjon el a részletezen a vétkét az örökkévaló előtt, utána már nincs helye a vádlónak. Miért? Az ember eljön az Istennek, és azt mondja, nagyon sajnálom ezt, és ezt követem el, elmondj, mi az, hogy követ el, megbántam. Erre az örökkévaló azt mondja, hú, szép volt tőled, jött el a saját elhatározásadban, hát ez nagyon szép, megbocsátom neked. Amikor jön a vádló, azt mondja, tudod, valaki ezt és ezt a vétkét követel, azt mondja az örökkévaló, mi erről már beszéltünk, már túl vagyunk rajta. Next, nézzük meg valami mást. Amikor a vádló azt látja, hogy az ember már ott volt az Istennel, és meg is beszélt velő, utána már nincs, már nem tudja felhozni a témát. És ezért abba hagyja, nem foglalkozik az emberrel. Ezért fontos, hogy az ember először jöjjön, áruljon el, idézőjelben, áruljon el az Istennek a vétekről, és rendezen azt, mert az nem jó, amikor a vádló veszi a kezében, és ő intézi el. Ő intézi el, akkor sokkal drágább a helyzet. De, mondja az a. Miután az ember ezt megtett, és azt mondta, megbánta, akkor teljes megtérés kellett legyen az. Ha az ember tényleg teljesen megtér a teljes szívével, akkor rendben van. Mert akkor a vádló nem tud semmit mondani. De mi van akkor, ha a megtérés nem teljes, csak szóban megtért, de a szíve nem volt benne, akkor a vádló megint előveszi az ügyet, és azt mondja az örökkévalónak, emlékszel, az én tettem hozzá ezt a szót, jött ez az ember szemtelenül, és tetett bűnvallomást. De azt csak a szájában tette, a szívében a szívében nem, ott még mindig visszautasítja a parancsolatokat, mert ezt is ezt tette, és nem tért meg, és ezért nagyon fontos, hogy az ember nagyon komolyan vegyen, ami azt jelenti, nem szabad visszaélni a bűnvallomással, a megtérés folyamatával. Az egy hihetetlen ajándék, az örökkévalót tettnek, adod nekünk, de ha visszaélünk vele, az nagyon súlyos, mert a vádló azt mondja, nézd csak meg, igénybe vette a megtérést, de nem lépett érvénybe, azt jelenti, hogy nem veszi komolyan. És ez mind azért, az ember vegyen ezt komolyan, hogy tényleg az ember legyen a hű szolgája az örökkévaló előtt. Érdekes, ahogy a Zohár itt átment a csodáknak az elmondása, az isteni megdicséret, az isteni dicséretel, aztán átment hasonlóképpen a vétkeket. Mind a kettőben nem azért mondjuk el az örökkévalónak, mert nem tudja, hanem lényegében azért mondjuk azt el, hogy ránk legyen ennek hatása. A hatása ránk legyen. Ha még egyszer visszatérünk az a hasonlattal, hogy egy földi királyt megdicsérnek, a földi király esetében a dicséret az jól esik a királynak. A mi esetünkben a dicséret az jót tesz nekünk, mert bennünk ébreszt egy hálát az örökkévaló felé, hasonlóképpen a bűnvallomás, az megint nem azért mondja el az ember, mert az örökkévaló nem tudja, hanem azért, mert szeretne megtérni, szeretne rendezni a helyzetet a jó Istennel, és ezért jobb, ha az ember megteszi, mielőtt a vádló előjön vele. Hát ez olyan, mint amikor az ember rendez valamit, akkor nem kell tartani attól, hogy leleplező cikkel a cikktől az újságban, az ember már rendezte. Amíg az ember próbálja eltitkolni, ekkor van egy leleplezés, jön a vádló, és előkészíti a vádat emel az ember ellen. Szóval visszatérve, nagyon-nagyon nagy hatása van az emberre, amikor megdicséri az Istent a csodákkal, amit tett velünk, mert akkor bennünk ébreszt egy szeretetet az Isten felé. Az angyalok átveszik tőlünk, ők tovább dicsérnek az Istent, amiatt tett a csodákat, külön megdicsérik az Istent azért, hogy vannak az Izrael fiai, akik itt ebben a világban élnek, és elismernek az isteni csodákat, és ezért a több isteni fény van. A megtérés kapcsán van írva, hogy végső soron az ember soha nem kap büntetést, csak olyasmit, amit ő maga szab ki magának. Ez mit jelent? Az örökkévaló hoz az embert olyan helyzetben, amikor egy hasonló szituáció játszódik le előtte, mint amiben ő volt benne, de az a szituáció, amiben az ember benne van, hát, hogy nem látja át a helyzetet helyesen, mindenféle kifogásai vannak, de lejátszódik a helyzet előtte, és ő nincs benne. Az ember látja a helyzetet, és mond ítéletet róla. Hú, csúnya dolog volt, amit az ember csinált. Hú, igen, Aztán mondja neki az örök, hogy tessék, csúnya a helyzet, valójában az te vagy. Valójában te vagy, csak nem vetted észre, majd más játékos, más játékosok voltak itt, és nem vetted észre. De mikor elítéled egy másik helyzetet, mutatja neki az örök, hogy nézd csak meg, ez rólad van szó. Ez olyan, mint az a híres történet a Bibliában, Ahab királyról, amikor jön hozzá a proféta, és azt mondja, volt a gazdag ember, akinek hogy van az? Volt a gazdag, lehet, hogy nem Ahabnál, lehet, hogy az jó, mindegy, melyik király, hogy volt a gazdag embernek nagyon-nagyon sok jószága volt, szomszédjának csak egy tehene volt. Jöttek haza vendégségben, és sajnálta, hogy levágni a saját állataiból egyet, erre elvett a szomszédtól. Erre azt mondta a király, csúnya dolog. Neki annyi jószága van, és sajnálja, a szomszédának csak egy van, és azt vágja le. Erre azt mondja neki a proféta, ez veled is történt, hogy te elvettél a szomszédtól a feleséget, stb. Stb. És lényegében az embernek mindig könnyebb a másikról mondani ítéletet, és nem veszi észre, hogy végső soron ez a másik, az a saját maga. És ezért mindig jobb, ha az ember nyíltan megbeszéli az Istennel a saját vétke, mert akar tudja rendezni, mert ha a vádló kezébe kerül, akkor sokkal-sokkal súlyosabb. Nézzünk meg egy másik bekezdés, ez pedig Lamed Hé Amud Bet 35 per B oldala. Ez Smot könyvében, Mózes második könyvében 12 per 23. Nézzük meg tovább. Az van írva, Avar Hashem lingof et Mitzrayim. Az örök, a tizedik csapásról van szó, az örökkévaló ki fog menni megbüntetni ugye az egyiptomiakat, az első születeknek a halálával, de ráet Adam alamaskoval stelmizozott, és látni fogja a vért az ajtó félfára, ugye a szemöldekfára és mind a két oldalán, akkor az örökkévaló át fog ugrani, és nem fog bejönni a pusztítás, nem fog bejönni a zsidó házban. Erre azt tanultunk, azt mondta Rabbi Yossi. Ez az idézet nagyon nehéz. Ez szó szerint hogy van írva? Az örökkévaló látni fogja a vért, és aztán át fog ugrani. Mondja Rabbi Yossi. Tényleg ebben a sorrendben van, hogy először látnia kell a vért, és utána átugrik. Azt jelenti, hogy csak azért, mert látta a vért, csak amiatt ugrat át, ami azt jelenti, hogy ez egy valódi jelnek számít. Az örökkévaló nem tudja, még házban meg kell büntetni az egyiptomit. Elment volna minden házban, de mikor látja a jelet, akkor tudja, ebben a házban nem. Lehet ezt mondani, az örökkévalónak kell a jel, ő nem tudja egyedül, hol van a zsidó, és hol nincs zsidó. Ha azt fogod mondani, hogy ez nem egy jel, hanem azért, mert a micva, ha a zsidó tesz egy micvát, akkor ennek érdemében életben marad, ha nem tesz egy micvát, akkor megérdemli a büntetést. Akkor még mindig az a kérdés, miért szükség van arra, hogy a vér legyen az ajtó félfára kívülről. Miért van szükség, hogy három helyen van? Három hely inkább arra utal, hogy ez legyen egy nagyon jó látható jel. És ez nem értető, hisz az van írva Dániel könyvében 2:22, hú gálea mikta, ő tud minden titkot. És miért szükség az, hogy látható legyen a vér az ajtófélfára? És erre azt mondja Zohar, a hosszú, hosszú válasz lesz, és a válasznak a lényege az, hogy az örökkévalónak a gondviselése az emberek fölött, ez igazodik az emberekhez. Azt jelenti, úgy nyilvánul meg az emberek cselekedetei alapján. Amit az ember tesz itt a fizikai világban, ennek hasonlóképpen tesz az örökkévaló a spirituális világban. Jó vagy nem jó. De csak a cselekedetre, és nem a gondolatra. Csak amikor az örökkévaló lát a cselekedet, ha ez egy jó cselekedet, amit az ember már tett, akkor azt az örökkévaló veszi igénybe. Ha csak a jó szándék volt, és nem lett belőle cselekedet, akkor azt nem veszi figyelembe. Hasonlóképpen a vétek. A vétek az csak akkor számít, amikor az ember cselekedett. Azt jelenti, hogy már lett belőle valami. Ha csak gondolat volt, az akkor nem jut, akkor az örökkévaló nem bünteti meg. Ezért csak akkor, amikor előjött cselekedetben, láthatóan a micva, az, ami megvédi az embert. Ugyanúgy, hogy büntetésként, vétekben a gondolatra nem büntet az örökkévaló csak a cselekedetét, mert az már látszik, az embernek tudni kell a micvánál is, nem elég az, hogy az ember a szívében megvan a jó szándék, ó, zsidónak érzi magát, sőt, mert szívesen tette volna egy micvát, nem. Amikor az öreg azt mondja, ha már látom a micvát, az már előjött, látható, akkor van ennek hatása. Van itt egy további rész. Egyébként a Midrás ezt a kérdést kicsit másképpen válaszolja meg. A Midrás azt mondja, az örökkévaló azt mondta, nem azok, honnan tudom, hogy hol lakik a zsidó. Hogyan lehet látni a zsidó? Miben zsidó? A zsidó az csak akkor igazán zsidó, amikor teszi a micvákat. Mondja az örökkévaló, miben fogom látni a zsidó? Nem, hogy honnan fogom tudni, hogy származásilag ki lakikat. A nyilvántartás az tökéletes. De ha a zsidó szeretne bemutatkozni, mint egy zsidó, és emiatt megérdemelni a túlélést, és nem úgy, hogy ő is az ő házában is legyen a pusztítás az első születek halála esetében, akkor cselekednie kell, mert akkor fogom látni igazán, hogy zsidó. Mert a cselekedetben akkor lesz ő igazán zsidó. Egy másik vers. Az van írva a Tórában, megint Mózes második könyvében, Vátem lotécu ismi petach beto ad boker. Az utolsó éjszakán nem volt szabad elhagyni a házat estétől reggelig. Mondja a Zohar, miért? És válaszol azért, hogy ahogy tanultunk, ez már a Talmudban is van erről, azt mondta Rabbi Yitzchak, az ember nem jó, hogy az ember járjon az utcán, és található legyen az utcán, akkor, amikor a szigor van a város fölött, amikor járvány van. Mert amikor meg lett adva a pusztító angyalnak a lehetősége, az engedélye, hogy pusztítson, akkor mindenki, akivel találkozik, sérül. És ugyanitt most, amivel most a pusztítás szabadult az első szeretnek a halálával, akkor nem jó, hogy az ember az utcán találja magát. Mert, ahogy a Zohar mondja máshol, a pusztító angyalnak csak akkor tud pusztítani, amikor látja az ember arcát, látja, megismeri. Ha az ember nem jár az utcán, nem látja, akkor nincs pusztítás. Mondja az Zohar tovább egy nagyon érdekes dolgot. Azt is tanultunk, az előző az Rabbi Yitzhak volt, a mostani pedig Rabbi Yossi. Ugyanabban a dologban, ugyanaz, ami okozta, ami büntette az egyiptomiakat, ugyanaz, ami szigor jelentett az egyiptomiakat, az egyiptomiaknak, ugyanaz jelentette a kegyelet a zsidóknak. Olyan, mint az éremnek a két oldala az egyiptomiaknak szigorként jelent meg, a zsidóknál kegyelemként jelent meg. Ahogy írva van, hogy látni fogom a vért, és át fogom ugrani. Ha jól értem, akkor erre az arra azt mondja, a vér elvileg az a pusztítást jelent. De ebben az esetben az egyiptomiak számára a vér az pusztítás, a zsidók számára a vér az kegyelem és védelmet jelent. És idézi azt a verset Jesaja könyvéből 19:22-ben, de Nagaf Hashem et Mitzrayim, az örökkévaló bünteti vagy nem csak a bünteti, el még erősebb, hogy még halára is utal, az egyiptomiak, Nagof verafo. Mit jelent Nagof verafo? Nagof azt jelenti büntetni, verafo gyógyítani. Erre az arra úgy magyarázza, igen, az örökkévaló tesz egy cselekedetet, az egyiknek, az egyiptomiaknak ez büntetés, Izrael fiainak ez gyógyítás. Miért van itt ez a szó verafó? Inkább megmentés kellene használni, rafó, szó szerint az gyógyítás. Erre azt mondja a Zohar, igen, mert gyógyításra volt szükség, mert az a peszachi áldozatnál az van írva, hogy az, aki nem volt körülmettélve, nem szabad fogyasztani a peszek áldozati húsból. Ezért az nap, azt már tanultunk korábban, az nap nagyon sokan átestek a körülmetélesen, Ábrahám szövetségen beléptek, és akkor szükség volt gyógyításra. Szinte akkor nem csak védelmet jelent, hanem szó szerint gyógyítás, mert nagyon sok esetben gyógyít, mondja a Zohár, és tanultunk, hogy abban az időben, amikor az egyiptom elsőszülöttek meghaltak, ugyanabban az időben meggyógyultak Izrael a körülmetélésen. Ahogy tanultunk, Rabbi Yossi azt mondja Rabbi Chiszkia nevében. Mi az, ami írva van a Tórában? Upaszach Hashem ala petach. Az örökkévaló átugrik a kapun. A zsidó kapun átugrik. Felmerül a kérdés, miért kell itt tenni a hangsúlyt a kapura? Az örökkévaló átugrik a zsidókon, a zsidó házakon, miért a hangsúlyt a kapura? Erre azt mondja a Zohar, itt a kapu arra utal az embernek, annak az egyik kapuján, az embernek az egyik kapun fog átugrani, és itt pedig a kapu, az egyik kapu, az pedig a körülmetélés, és ami azt jelenti, hogy az Isten átugrik, az nem csak általában úgy értelmezünk, az Isten átugrik, és nem érint minket. Átugrik a zsidó házat, de a zsidó házban nem történik semmi pusztítás. Erre a Zohar azt mondja, nem, mert, ahogy mondtunk előbb, hogy az éremnek van két oldala, ami az egyiptomi házban pusztít, az a zsidó házban gyógyít. Mert az van írva átugrik, azt jelenti átugrik, és van itt egy átugrás. Az átugrás, annak is van hatása. Azt jelenti átugrik, ez azt jelenti, hogy elviszi a sebet, és meggyógyul. Egyébként a Zohárban máshol az van írva, hogy a macesz, a széder esten, két széder van, első este, második este, idén szombat este és vasárnap este, az egyik este a macesz az a gyógyítás kenyere, a másik este a macesz az a hit kenyere. Azt jelenti, hogy nem csak az, hogy nem érint minket a csapás, hanem ugyanaz az erő, ami az egyiptomiakat pusztít, a zsidókon segít és gyógyít. Adjon Isten tényleg, mindenki meggyógyuljon, mindenki egészséges legyen, mindenkinek kívánok egy boldog ünnepet, de még folytatjuk holnap haszít történeteket, beszélünk az ünnepről, szerdán a kérdéseket, ha kérdezd a rabit, csütörtökön pedig két részből fog állni az óra. Az első rész a szabadságról fogunk beszélni, és a másik részben, az óra végén pedig élőben, Bedikat Hamec kutatás gyertyafénye. Ez pedig csütörtökön lesz. Közben készülni kell az ünnepre, nagy takarítás, ne maradjon a birtokunkban Hamec. A Hamec, ami van, az el kellett legyen zárva, majd legkésőbb péntek délután. A maradék hamecet el kell adni, a zsidó.com oldalon ott van a szerződés, aminek segítségével el lesz adva a hamecet. Jó éjszakát kívánok mindenkinek, köszönöm szépen!